A Kriterion könyvkiadó újdonságai között, azon újdonságok között, amelyeket a könyvhéten bemutattak, volt az a kötet, amelyet Antal Róbert István írt, egy nagyon ellentmondásos erdélyi személyiségről, politikusról, közéleti emberről, íróról, aki hát ugye az elmúlt rendszerhez köthető, de eddig mindig nagyon elfogult elemzéseket tudtunk róla. Ugye egy ideig kellett őt szeretni az elmúlt rendszerben, utána pedig kitagadták, mint antidemokratát, mint a rendszer kiszolgálóját. És valahol a kettő között van az igazság, mint annyi esetben. Jordáki Lajosról van szó, és a kötet címe is sokat mondó, a nemzetét szerető szocialista. Tehát ez Jordáki Lajos volt. Ezzel, hogy a nemzetét szerető, ezzel nagyon jól meg lehet valakit úgymond menteni az elítéltségből, mert ugye még mindig nagyon jól szól az, hogyha valaki szereti a nemzetét, legalábbis a nemzettársak körében. De jelen esetben van fedezete ennek az állításnak, amit a könyvcím is mond, ami a Jordáki Lajos életrajzát jelenti. Tehát bizonyában nem véletlenül ez a könyv címe. Amikor hozzáfogtál, akkor ez motoszkált benned.
Nem véletlen, pontosan erre az életén végig vonuló kettősségre próbáltam végig rámutatni, hogy ő annak ellenére, hogy egyszerre elkötelezett, sőt igazából azt is mondhatnám, hogy dogmatikus marxista, tehát hogy a marxizmuson belül is ugye rengeteg irányzat van, és ott sem azt a reformista irányzatot képvisel, illetve követi, hanem ő egy ilyen kőkemény dogmatista, de ez nem jelenti azt, hogy ezzel párhuzamosan, és végig ezt a kommunista politikusok, illetve a kommunizmus mint olyan kutatásban új módszertani és tehát ilyen történeti elemet próbáltam behozni, hogy a két nagy ideológia, tehát a szocializmus és a nacionalizmus, az nem mond ellent egymásnak. Tehát a két ideológia egy egyénben is megtestesül. Itt most a nagyon csúnyán fogni.
A nemzeti szocializmus párhuzam az azért eléggé kellemetlen.
Ez lehetne barna szocializmus is, de ez nem barna szocializmus. Sőt, igazából azt is mondhatnám, hogy hát Jordák a nemzeti kommunista, tehát hogy a kőkemény fekete Ceausescu vagy szürke Ceausescu korszak előképe, tehát hogy ő magyar nemzetiségüként ugyanaz, mint román nemzetiségüként Nicolae Ceausescu vagy Ion Popescu Puțur vagy Paul Nicolaescu Mizil, tehát ő egy ilyen nemzetileg elkötelezett kommunista, és ez a kettőség ez végig jelen van az ő életpályáján.
Egy kicsi pontozzuk ezt az életpályát, olyan nemzedékek vannak már, akik nem is hallottak róla. Tulajdonképpen róla inkább csak az úgynevezett szocializmus idején lehetett hallani, propaganda irodalom keretében. Ő egy menő személyiség volt, ha ez egy jó kifejezés abban az időben, legalábbis hivatalosan menő személyiség. Egy idő után.
Menő lett egy idő után, tehát hogy neki van egy nagyon hosszú, több mint 10 éves mellőzöttsége. Menő talán ugye a 60-as évek végén, 70-es évek elején lett. Azelőtt viszont ő, mivel egy ilyen autonóm személyiség, tehát ő sosincs teljes mértékben integrálódva a bukaresti pártközpont kívánalmaihoz, kívánalmai alá, tehát ő mindig ilyen önálló saját útját járja, és ennek megvannak a következményei is, tehát börtönbüntetés, stb. De akkor, hogy visszatérjek, hogy keretezzünk, tehát hogy ez egy ilyen klasszikus politikusi életpálya, ami azt jelenti, hogy különböző pártokban vesz részt, tehát hogy a szociáldemokrata átiratkozik a román kommunista pártba, a román kommunista
párt. Tehát a baloldal különböző színei.
Igen, pontosan, tehát hogy ugye a politikai publicisztikában őt úgy ismerték, hogy ő a kettesfeles internacionalista. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy van a kettes internacionálé, ami a szociáldemokrata pártokat fogja össze, és van a hármas internacionálé, ami a komintern, a kommunista pártokat szervezi. És akkor ő mindig valahol ott van a kettő között. Aztán utána igazából egy ilyen inga is az ő élete, tehát hogy mindig lendül valamerre, és akkor aztán mindig visszamegy, és valahol stabilizálódik. Tehát, hogy ő így mindig kacérkodik a szocializmusnak a radikális változatával, aztán kommunista, aztán eurókommunista, aztán ortodox marxista, stb. De a lényeg az számára mindig ez, tehát, hogy ő azt mondja, hogy az egyetlen érvényesülés az erdélyi magyar kisebbségnek az egy szó, szocializmus. Tehát itt nem lehet nemzeti politikát folytatni, hanem itt a szocializmus keretein belül kell valamit.
Tehát figyelembe vette az adott politikai hátteret, történelmi helyzetet, igen. Nyilván más neki nem adatott meg.
Igen,
ez. De vajon, ha nem ez lett volna, mit tett volna, ez megint egy ilyen elvont kérdés, amivel nem lehet válaszolni. No, de arra viszont lehet válaszolni, hogy a kötet mit tartalmaz, hogyan ismerhetjük meg fejezetről fejezetve Jordáki Lajos személyiségét, hagyatékát a kötet által.
A kötet az a doktori dolgozatomnak egy jelentősen kibővített, átalakított változata, és ez egy klasszikus életrajz, tehát hogy kronológikus egységekbe, kronológikus nagy fejezetekbe követi végig az ő aktivitását, tematikus alfejezetekre bontva, tehát hogy vannak a nagy politikai egységek, hogy szocdem évek, kommunista évek, stb., és akkor ezen belül van kulturális tevékenység, társadalmi munka, politikai munka, stb., és vannak olyan esetek, amikor egy nagy fejezet egyben egy nagy tematikus fejezet is, amely az életének egy töréspontjainak felel meg, tehát hogy ugye ő, mivel egy ilyen szabad szájú egyén volt, ezért számos atrocitás, illetve meghurcolás érte, letartóztatták hazaárulásért, elítélték 12 évre, igaz, nem ülte ki az egészet, csak 3-at, és ez az egyik legfontosabbnak, általam legfontosabbnak tartott fejezet, tehát az ő letartóztatása, kihallgatása, pere és elítélése. Tehát ez az a pont, amit én új források bevonásával dolgoztam fel, mert ugye eddig csak a memoárokból, tehát Balogh Edgár memoárjaiból, vagy Demeter János, vagy Nagy István memoárjaiból tudtunk ezekről a perekről. Én viszont fogtam magam, és lementem Bukarestbe, és kikértem a Securitate levéltárba, tehát a Cseneszánsz az erre vonatkozó anyagokat, és feldolgoztam egy jó combos, tehát lehet, hogy terjedelmileg is ez a kötetnek az egyik legcombosabb fejezete.
Igen, ezt is kérdeztem arra, hogy mire figyeljen az olvasó elsősorban, és itt az olvasókat két részre oszthatjuk valószínűleg, az olyan olvasók, akiknek már vannak előzetes fogalmai Jordáki Lajosról, illetve a korszakról, és esetleg az olyan olvasók, akiknek nincsenek ilyenek, és valószínűleg, hogy fiatal nemzedékek közül nagyon kevesen tudnak egyáltalán róla, hogy létezett egy ilyen személyiség.
Igazából, tehát a tudományos közösség valószínűleg pont ez, tehát hogy az ő politikai pályáját, mert már az a problémák voltak, hogy akkor őt hová lehet besorolni, tehát hogy akkor ő most a kommunisták közé tartozik, vagy szocdem, vagy mi van vele, tehát hogy a tudományos közösség valószínűleg ezt fogja értékelni. A szélesebb közönség viszont, tehát én eléggé bőven idézek a naplóiból is, és a naplóiból nem csak a politikai pályájára vonatkozó adatokat, hanem például olyan, hogy tehát említettem, hogy ő mellőzöttségben él 10 évig, alig, tehát napról napra élnek, és akkor följegyzi azt, hogy megkapta a fizetését, de már aznap délután szét kellett ossza, illetve kölcsönt vissza kellett fizesse, amit készpénzt kölcsönkért a szomszédoktól, stb. Meg ilyen dolgok, hogy mennyire szeretne végre egy narancsot meg egy banánt enni, de nem engedheti meg magának. Tehát, hogy a naplókban ilyen részek is vannak, és ezek bekerültek a szövegbe is. Tehát, hogy valószínű, hogy a nagy közönség inkább az ilyen mindennapok története vonatkozásokat inkább jobban fogja érdekelni, vagy nagyobb érdeklődéssel fogja olvasni.
Jordáki Lajos személyisége tulajdonképpen egy szín volt csak ebben a történelmi korszakban, vagy tényleg abszolút értelemben is maradandó valami az ő életéből, életművéből. Függetlenül rendszerektől, politikai beállítottságtól, rokonszenva vagy ellenszenv viszonyoktól.
Itt magam ellen fogok beszélni, mert azt fogom mondani, hogy tehát mivel ő egy ilyen másodvonalbeli, sőt akár harmadvonalbeli értelmiségi is, tehát ő nem egy kimagasló egyén, annak ellenére, hogy Kolozsváron szinte mindenki ismerte így az utcákon akkor, most már kevésbé, de ennek ellenére ő egy unikális színfoltja a kolozsvári társadalomnak és az erdélyi magyar társadalomnak is, és szerintem ezért ezt a munkát meg az ő életpályáját igenis így lehet a kortárs közösség felé megismertetni, hogy van egy olyan ember, aki szembenéz a kisebbségi lét kihívásaival, és a kisebbségi lét kihívásainak a megoldását nem egy nemzeti alapon szerveződő valamiben találja meg, hanem a szocializmuson belül próbálja érvényesíteni ezt a kisebbségvédelmi kijárási tevékenységet, vagy valami csodát, és ilyen szempontból ez akár egy ilyen adaptációs stratégiának is lehet, tehát hogy vannak különböző útjai a kisebbségi érvényesítésnek, és Jordáki Lajos egy remek példa a egyik ilyenre.
Érdemes-e őt tovább kutatni, vagy egy ilyen munka talán elegendőt letesz az asztal azért, hogy aki esetleg a következő nemzedékek során érdeklődne a személyisége és a korszak iránt, elegendő információt kapjon őróla és hátteréről?
Történészként valószínűleg, hogy azt válaszolnám, hogy érdemes, tehát hogy kell kutatni, viszont szerzőként azt mondom, hogy nem érdemes, mert megírtam mindent.
A lényeg az, hogy az elérhető legyen hosszú távon. És esetleg adalékok jöhetnek hozzá, ugye?
Így igaz.
Milyen adalékok például?
Nem tudom, tehát hogy igazából előkerülhet a könyvbemutatón említett naplójában elveszettnek hit, vagy vélt egy füzet, tehát hogy az valami újdonságokat, vagy előkerülhetnek olyan levelek, amelyeket én nem láttam. Viszont a politikai pályájáról ilyen nagy, döntő dolgok nem derülnek ki valószínűleg.